Én is tisztelettel és szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, különösen is Pál apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Hagyjuk meg fejünket és imádkozzunk. Drága mennyi édesatyánk, hálatelt szívvel jövünk most eléd, hogy itt lehetünk a te házadban, összegyűlhetünk a te igéd köré, várva téged, a te megszólító igédet. Köszönjük neked, Urunk, hogy te soha nem hagysz bennünket egyedül, nem hagysz bennünket abban a morajlásban, amiben élünk. Itt szeretnénk most eléd hozni mindazt, ami a szívünkben forog. Így hozzuk eléd az érzéseinket, a gondolatainkat. Szeretnénk, hogyha ebben az órában egyedül rád figyelhetnénk. Szeretnénk ezeket a terheket, figyelemelterelő témáinkat most a te kezedbe letenni, hogy egyedül rád figyelhessünk. Kérünk téged, Urunk, hogy légy velünk a te lelkeddel. Kérünk téged, hogy szólj hozzánk, vigasztalj bennünket a te igéddel. Kérünk, Urunk, hogy taníts bennünket a te igéd által, a te szereteteddel. Amen. A mai estére a 37. Zsoltárból kaptam egy igeverset, de szeretném nem csak ezt az egyetlen egy igeverset felolvasni most közöttetek, hanem az elejét ennek a Zsoltárnak. Így fogom olvasni a 37. Zsoltárból a 7-től a 11. versig tartó részt. Kérlek benneteket, hogy nyitott szívvel hallgassátok. Dávidé. Ne indulj haragra a gonoszok miatt, ne irigykedj a cselszövőkre, mert hamar elhervadnak, mint a fű, elfonnyadnak, mint a zöld növények. Bízzál az Úrban, és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik, világossá teszi igazságodat, jogodra fényderít. Légy csendben, és várj az Úrra, ne indulj fel, ha az alattomos embernek szerencsés az útja. Amen. Drága testvérek, mindig nagy ajándék, hogyha olyan közösségben, olyan gyülekezetben lehet szolgálni Isten igéjével, ahol keresik, kutatják az emberek, vagy vágyakozó szívvel vannak, hogy egy-egy minősített időben, amit Isten elkészített az egyházi évben, így adventben is, mi az ő terve, mi az ő célja ezzel az időszakkal, és hogy milyen ajándékot készítette elő. Az Adventus Domini minősített idejét általában a karácsonyra való operatív készülődés időszakával szokták jellemezni, vagy annak szokták mondani, és bizony ez így van. Tegnap is milyen jó volt látni nekünk új érkezőknek ide a gyülekezetben, ahogy készülnek hátul a kis uzsonnás csomagokba a gyermekeknek a kis ajándéka, és hogy mi magunk is megélhettük a szolgálatunkban az adventi ilyen kis operatív készülődéseknek az örömét. Hogy milyen jó volt december 6-án, hajnalok hajnalán, énekszóval és egy kis kedvességgel kelteni a hallgatóinkat a diákotthonban, és egy-egy kis adventi ajándékkal, kis koszorúval elmenni minden kar dékáni hivatalába, tanulmányi osztályába, és csak úgy egy kis örömöt szerezni. És ahogy így gondolkodtam ezen, hogy egyébként milyen jó lenne egész évben így egymást megajándékozni, ilyen meglepő kis kedvességekkel. És arra jutottam, hogy ez az időszak egy csodálatos időszak, mert még azok az emberek is, akik nem készülnek lelkiképpen karácsonyra, valahogy azt érzik, hogy na ez az az idő, amikor nem fognak bután ránk nézni, hogy mit szeretnénk mi a kis kedvességeinkkel. Arra jutottam, hogy ezért én nagyon hálás tudok lenni, hogy van ez az advent, és mikor máskor lehetne még egy világi embernek is kedvességgel jelen lenni a munkahelyén, hogyha nem karácsony előtt. És ahogy olvastam ezt a 37. Zsoltárt, az ötlött belém, hogy tulajdonképpen ez a Zsoltár pont ezt a témát dolgozza fel, hogy hogyan állunk a munkahelyünkön, vagy az életünk morajlásában ezekhez a kis apróságokhoz. Hogy hogyan készülünk mi adventben. Tulajdonképpen, ha belegondolunk, akkor egy világi embernek mit jelent a karácsony ideje? Azt, hogy valahogy fel tudja oldani az élet feszültségét egy kis kedvességgel, egy kis jó szándékkal, egy kis ajándékkal. És a 37. Zsoltár ezt a témát, ezt a lelki helyzetet dolgozza fel, hogy vajon mi az, amit Isten igéje tanácsol nekünk, amikor mi is éljük az életnek ezt a morajlását. Az igaz ember is, aki az Úrban bízik, és aki az ő rendjéhez próbálgatja igazgatni a lépteit, az Istenben bízó ember is érzi az emberi kapcsolatrendszernek a feszültségeit, a bűntől terhelt valóságát. Olyan részek vannak ebben a 37. Zsoltárban, amik nem kendőzik el, hogy nyerészkedő embereknek jól megy a soruk, hogy a gonoszság az át és átjárja az életet, és ebben a helyzetben fogalmazza meg a Zsoltáros, hogy Isten mire hív bennünket. Mert az igaz ember, aki az Úrban bízik, az nem elfordítja a fejét, nem próbálja talán a nehézségekkel terhelt valóságot valami adventi kedvességgel így körbepakolni, hogy legalább egy picit szebb legyen ez az élet. A Zsoltáros egészen világosan, egészen letisztultan fogalmaz. Légy csendben, és várj az Úrra. Légy csendben, és várj az Úrra. Ez a Zsoltár a bibliai bölcsesség irodalomnak a része. Ezt úgy képzelhetjük el, minthogyha egy szeretetteljes, idősebb ember elmondaná mindazt, amit ő megtanult Istentől az élettapasztalatai során, annak a fiatalnak, a következő generációnak a tagjának, aki éppen most rakja össze, hogy milyen értékek, milyen sarokpontok mentén szeretné élni az életét. És ez egy olyan hittapasztalat, amit a Zsoltáros megírt, amiből mi is meríthetünk. Mert itt nem másról, mint arról az életről van szó, amit Istentől kaptunk. Arról az életről, amit mindnyájan élünk, és előttünk évszázadokkal, évezredekkel is éltek. És a bölcsességirodalom arra hívja fel a figyelmünket, hogy ezt az élet lehet Istennek tetsző életként is élni, úgy, ahogy eltervezte, hogy ez gyönyörűség legyen, hogy az öröm legyen, és ajándék legyen valóban, és lehet máshogy is. És a mai Zsoltárunk, a 37. Zsoltár arra is felhívja a figyelmünket, hogy lehet ez az élet, ami életünk akkor is gyönyörű, hogyha rendezetlenségek veszik körül. Vagy hogyha Zsoltáros határozottságával vagy keménységével szeretnék fogalmazni, akkor is lehet ez az élet gyönyörű, ami életünk gyönyörű, hogyha gonoszság veszik körül. Az Úrra való várakozás, az békességben tart bennünket. A teljes Zsoltáron átvonul a föld öröklésének, birtoklásának a képe, ígérete, és bámulatos az az aktualitás, amivel a Zsoltáros megszólítja a maga kortársait. Ott él bennük elevenen az a történelmi tapasztalat, hogy mennyi minden szörnyűséget éltek meg a fogság idején, és hogy azt követően idegen népek újra és újra elfoglalták az országot. Hogy valahogy nincsenek otthon, nincsenek jó helyen, mégis az Úr velük van. És ez a történelmi tapasztalat olyannyira az övék, hogy még a hegyi beszédben Jézus is megemlíti. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Nagyon hasonlít ez a jézusi boldogmondás ahhoz, amit itt a Zsoltáros is megfogalmaz. 9. versben olvassuk, hogy de akik az Úrban reménykednek, azok öröklik a földet. Itt egy olyan aktualitásról van szó, amit a közösség eleve nem megél. Hogy Uram, mi a te néped vagyunk, de hol a helyünk a világban? Hogy hol a helyem? Vagy a helyemen vagyok egyáltalán? Ha az élet ajándék, a tehetségem, a feladatom, a szolgálatom, mind-mind ajándék, akkor hogy lehet, hogy ennyi feszültség vagy rendezetlenség vesz körbe? És nem csak szerte a világban, mondhatjuk ma, hanem talán a szomszédságunkban, vagy a saját rokonságunkban. Kedves testvérek, engem most Isten ezzel a Zsoltárral arra tanít, hogy irgalmasságra hív bennünket. Mert nem nagyon sok ember az, aki azt tudja mondani, mint amit a szép adventi sorozatunk plakátjára is fel lehetett írni, hogy jó várni az Úrra. Nagyon sok ember pusztán jót vár az ünneptől. Ahogyan ízlelgettem ezt a címet, hogy jó várni az Úrra, arra jutottam, hogy ez egy nagyon-nagyon erős evangéliumi mondat. Mert nyilván csak annak az embernek jó várni az Úrra, aki tudja, hogy ezzel az Úrral találkozni is jó. Akkor tudjuk ezt mi keresztény emberként is végtelenül őszintén kimondani, hogy jó várni az Úrra, ha van arról tapasztalatunk, hogy milyen találkozni vele. Hogyha megéltem a Krisztussal való találkozásnak a felemelő valóságát. Ha megéltem azt, hogy a teljes valómmal ott vagyok előtte, és szemlélem őt, a hatalmast, aki a kezében tartja az egész világot. És eközben érzékelem magam is, hogy mindaz, amire büszke vagyok, vagy büszke voltam, vagy bármi, amit letettem az asztalra, az tulajdonképpen semmiség. Vagy ahogy az egyetemistáink fogalmaznák meg, nagyon aranyos. és ebben a csendben, mikor ott vagyok az Isten előtt, beismerem a lelki szegénységemet, és a már-már megszűnni akaró, pislákoló mécsest ő nem oltja el. Azt mondja, Krisztus azt mondja, hogy érted is vállaltam a keresztnek a fájdalmát, a nehézségét, és az égbe kiáltó igazságtalanságát. Kelj fel, és kövess engem. Aki tudja, hogy milyen felemelő ezt megélni, az tudja várni az Urat. Annak nagyon jó várni az Úrra, mert tudja, hogy a vele való találkozásban az életünk a helyére kerül. Kitisztulnak a kapcsolataink, az életünk felderül, örök életre buzgó víz forrása lesz a szívünkben. Isten irgalomra hív bennünket, arra, hogy irgalommal tekintsünk azokra, akik nem ilyen kapcsolatban élnek az Úrral. Azokat szemléljük irgalommal, akik azt várják a karácsonyi asztalnál, hogy egy évben egyszer legalább meghitt és békés legyen otthon lenni. Hogy egy évben egyszer tudjunk valamit megvalósítani abból az idillből, amit mindannyian talán dédelgetünk. Belegondoltunk már abban, hogy milyen hatalmas az a többlet, ami nekünk ajándékba adatott. Elképesztő. És olyan jó lenne, hogyha szeretettel és irgalommal tudnánk azokra tekinteni, akiknek a karácsony az tényleg az, amiről nagyon-nagyon sok prédikáció szól. Hogy a karácsony az nem az ajándékról szól. De meglátjuk-e benne a szükséget és az éhséget valami jóra, valami nagyon-nagyon szépre, amire mindenki vár. Nagy lehetőség van ebben, hogyha meg tudjuk azt látni, hogy tulajdonképpen ez a jóra való vágyakozásunk, az minden emberben egy. Ugyanezt látjuk a zsoltáros helyzet értékelésében, hogy Isten igéje, az vigasztalja a népet. Hogy valaki nincs otthon a saját hazájában, és mit mond a zsoltáros? Bízz az Úrban. És akik az Úrban bíznak, azok fogják a földet örökölni. Döntő, hogy mi merünk-e bizonyságot tenni arról, hogy az a békesség, amiről ez a zsoltáros is beszél, mert döntő, hogy merünk-e a barátainknak, a szomszédságunkban beszélni arról, hogy kitől és honnan van ez a békesség. Ez a mi nagy lehetőségünk. És azt gondolom, hogy talán ismerős lehet az is, amikor talán mindannyiunknak, amit nagyon-nagyon sok személyes beszélgetésben hallok újabban, főként egyetemistákkal foglalkozom, azt hallgatom, hogy beadandó időszak van, szemeszter vége, teológusoknak legáció, vajon a sok idegeskedéstől fel tudom-e venni a szolgálós ruhámat, vagy már nem. Nincsenek meg a karácsonyi ajándékok, nem készültem fel a karácsonyi igehirdetésre, és egyébként is nincs pénzem, és nincs időm semmire. És ott van ez a fájó plusz dolog, plusz szempont még, hogy vannak az igei szolgálatok, vannak a szolgálatok, de valahogy nekem, az én szívem hogyan fog készülni a Krisztussal való találkozásra. És ezek a beszélgetések, annyira nagy ajándékként élem meg őket, mert én is tanulok. Újra és újra megerősödik bennem ez a gondolat, amit az elmúlt években tanított nekem Isten, hogy akkor tud az adventi időszak igazán szép ünneppé válni, hogyha az adventi időszak tényleg nem az operatív készülődés miatti feszültségekről szól, hogy kiborulok én is, meg kiborul más is. Hanem az ünnep akkor, az advent akkor tud igazán szép lenni, hogyha minden kész van. Hogyha elkészült ez a hely, ahová várom az Urat, ahová szeretném, hogy ő betérjem. És ez nem megy máshogy, csak úgy, ahogyan a Zsoltáros is írja. Bízzál az Úrban, és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Hagyd az Úrra az utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Világossá teszi igazságodat, jogodra fényderít. Légy csendben, és várj az Úrra. Drága testvérek, ha meg tudjuk engedni a szívünknek, a lelkünknek, hogy békességet találjon az Úrban, és ahhoz cselekedeteket, jó gesztusból, jó szándékból fakadó szolgálatokat kérünk tőle, akkor hiszem, hogy a szívünk és a lelkünk az kész az Úrral való találkozásra. Akkor kész a szívünk, hogy találkozhassunk azzal a Krisztussal, aki érkezik. És hogyha ezt meg tudjuk élni, ha tényleg el tudunk csendesedni, és a lényegre figyelünk, és bízunk abban, hogy Isten az, aki mindenféle más dolgunkat is a kézben tartja, hogy ő az, aki döntéshozókat rendel, akit felhatalmazott, hogy a felállt rendet igazgassák, és egyébként a mi életünk is az ő atyai kezében van, ha megéljük azt a békességet, akkor azon felül csak ajándék, hogyha éppen a szokásos karácsony előtti készülődés is olyan szép rendben zajlik. Ezen felül még, hogyha a karácsony előtti napokban a nagyi receptje által megsütött extra csokis kuglóf tökéletesen sikerül, és nem ég oda, az is nagyon jó. Ha idén sem repett szét az a finom beigli, az is nagyon jó. És hogyha még a csomagolás is olyan szépen sikerül, az is fantasztikus dolog. De én hiszem azt, hogy nem kell az adventnek teljesen, tökéletesen idillinek lenni, pontosan elég, ha valódi. Én kívánom azt ennek a gyülekezetnek, és kívánom mindannyiunknak, a családjának, a baráti körének, a munkahelyének, hogy tudjuk megengedni magunknak az adventi luxust. És ez nem más, mint hogy a lelkemnek megengedem, hogy békességet találjon az Úrban. Kívánom, hogy erre tudjunk időt szánni, hogyha ebben előrelépünk, akkor pedig tudjuk elmondani másoknak, hogy ez mekkora ajándék. Mert hiszem, hogy Isten bennünket még adventben is erre hív. Áldott készülődést és gyönyörű szép ünneplést kívánok ennek a gyülekezetnek. Mindannyiunknak legyen ilyen idilli, valódi adventje és karácsonya. Amen. Folytassuk közösen az imádságot. Drága Úrunk, köszönjük neked ezt a gyülekezetet, hogy te elkészítesz alkalmakat, ahol te megszólíthatsz bennünket, és emlékeztethetsz bennünket, hogy kire kell figyelnünk, hogy te vagy az élet forrása, te vagy a mi vigasztalunk. Drága Úrunk, szeretnénk eléd hozni az adventi időszaknak még előttünk lévő részét is. Kérünk téged, hogy áld meg az otthoni elcsendesedéseinket, szentírás olvasással töltött időnket, az előkészületeket. És kérünk téged, hogy újra és újra emlékeztess bennünket arra, hogy ez az időszak a veled való találkozásra hív bennünket. Szeretnénk, Urunk, elérhetővé lenni a te számodra, és köszönjük neked, hogy erre olyan sok lehetőségünk van. Szeretnénk eléd hozni most azokat a közösségeket, amelyekben helyeztél bennünket. Kérünk téged, hogy áld meg a családjainknak az életét, különösen is most ezt az érzelmileg is kicsit talán megterhelt időszakot, amikor előjönnek feszültségek, mint ahogy előjönnek örömök is a családjainknak az életében. Kérünk téged, hogy légy a tágabb rokonságunkkal, áld meg a barátainkat, munkahelyi közösségeinket. Szeretnénk, Urunk, a te követeidként jelen lenni a közösségeinkben. Kérünk téged, hogy újra és újra taníts bennünket, hogy hogyan tudunk a te tanítványaidként a legszorosabb kapcsolatainkban is benne lenni. És most azokat is szeretnénk eléd hozni, akik fájdalmakat hordoznak a szívükben, vagy a lelkükben. Kérünk téged, hogy te készíts számukra találkozási lehetőséget, a te vigasztalásoddal, a te hatalmaddal, és hogyha jónak látod, akkor ebben használj bennünket is. Köszönjük, Urunk, hogy adod ezeket a különleges időszakokat, amikor olyan sok minden arra terelget bennünket, hogy rád figyeljünk. Kérünk téged, hogy vezess tovább bennünket az úton. Áldunk és magasztalunk, Urunk. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fennállva fogadjuk együtt Isten áldását. Mert minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát Isten dicsőségére. Amen. Áldást, békességet!